Találtam egy nagyon érdekes cikket, aminek az a lényege, hogy egyre sósabbá válik a Balaton, és klímakutatókkal beszélgettem erről, hogy az óceánnak a Grönlandtól délre eső része, az különösen fontos a globális szállítószalag szempontjából, mert ugye ott hűl le és válik egyre sósabbá legnagyobb mennyiségben a tengervíz, és egyre sósabbá válik a tenger, és hogy ez mit fog okozni. A Balatonnál is ugyanez figyelhető meg? Tehát, hogy itt is a klímaváltozás a legfőbb oka annak, hogy egyre sósabbá válik a Balaton?
Az a helyzet, hogy nem tartunk még ott, hogy kijelenthessük, hogy az egyes okok azok milyen szerepet töltenek be. Egészen biztos, hogy részt vesz, tehát az okok között ott van a klímaváltozás, de édesvizek esetében nagyon sokszor az emberi hatása bekövetkezett, úgynevezett másodlagos szalinizáció az, amelynek a hatását látjuk, amely általában egy gyorsabb folyamat, akár néhány évtized, vagy még akár kevesebb idő alatt is végbe mehet.
Ez egyébként, hogy az édesvizeknek a sótartalma növekszik, ez világszerte van pontosan az emberi behatás miatt, amit mondott?
Igen. Az édesvizeknek a sósodása egy világjelenség, gyakorlatilag minden víz esetében megfigyelhető, és tényleg arról is szó van, hogy az okok is egy kicsit mások attól függően, hogy milyen területen, milyen vízről beszélünk. Például a mediterrán klímájú területeken nagyon jól leírták, bemutatták, hogy az intenzív öntözés, illetve a fás vegetáció gyérítése az, amely hozzájárul ehhez a jelenséghez. Ami még nagyon általánosan ismert és elfogadott, az az utak sózása például, de ez is ugye területfüggő, és talán a mi esetünkben elmondhatjuk, hogy egyre enyhébbek a telek, egyre kevésbé merül fel ez a dolog, hogy az utak sózásából eredne ez a sótartalom növekedés. Ami viszont a mi esetünkben is nagyon erősen kimutatható, az a tájhasználat változás. Tehát, ha megnézzük mondjuk az 1900-as évek elejétől kezdve, akkor gyakorlatilag a Balaton vízgyűjtő területének a beépítettsége az olyan 1,5% körül volt, és mára ez 6%-ra nőtt ez a szám, tehát ez egy jól dokumentált dolog ma már. És kimutatták, hogy az urbanizációval, a területek beépítettségének a növekedésével alapvetően egy fokozott sósodási folyamat az, ami megfigyelhető. És ennek oka itt valószínűleg, mint ahogy már említettem, nem az utakból eredő sózás, hanem az építési anyagok korróziója, akár a megnövekedett emberi jelenléttel, a megnövekedett szennyvízterhelés is, ugye akár még, hogyha tisztított szennyvízről is beszélünk, az iontartalom az, amely nem tudnak megtisztítani, tehát ez bekerül a vízbe akkor is, hogyha tisztítják a szennyvizet. És azt hiszem, hogy mindenkinek van otthon mosogatógépe, csak ugye el kell gondolkozni azon, hogy mennyi sót öntünk bele a mosogatógépbe, és ez mind a szennyvízben fog végül kikötni.
És ezt az ion koncentrációt mérték a Balaton vízében?
Itt rendszeres mérések vannak, igen, mégpedig elég régóta. Tehát gyakorlatilag az 1900-as évek elejére, közepére visszamenően vannak rendszeres adatok, és nagyon jól látható az, hogy az 1970-es évek végétől, 80-as évek elejétől indult el egy nagyon intenzív növekedés.
De ez egyébként érezhető? Az ízében a Balaton vizének, mert ugye mindenki kortyolt már tengervizet, tehát tudja, hogy az mennyire sós.
Azért ilyen mértékű sósodásról nem beszélhetünk, tehát ezt el is akartam mondani, hogy nem kell valamiféle katasztrófától tartani a sótartalom növekedésével kapcsolatban, és én nem gondolom, hogy ez mondjuk nagyon érezhető lenne. Hogyha számokat akarunk egy picit mondani, akkor nagyjából egy ilyen geokémiai háttérértéknek tekintető egy ilyen 450 mg per literes sótartalom érték, és ez napjainkra megnövekedett ilyen 700 mg per literre. Ugyanakkor fontos azt is elmondani, hogy a természetes vizekben van só, tehát ezek sóoldatok, és vannak olyan vizek, akár Magyarországon is vannak olyan vizek, amelyek sokkal sósabbak természetesen, mint a Balaton. Ilyen például a Fertő-tó vagy a Velencei-tó. És ha már a tengervizet említettük, akkor nagyságrendileg ott mondjuk 35 ezer milligram per liter egy tengervíznek a sótartalmat. És itt olyan értékekről beszélünk, amelyek még akár egy ilyen 50-100 éves táblatban is nagyon biztosan kijelentető, hogy nem fog mondjuk ivóvízkivételi problémát okozni, vagy ilyen szempontból nem gondolom, hogy okoz problémát. Ugyanakkor ez egy jelenség, amivel foglalkoznunk kell, és az élővilág, és itt különösen a mikrovilágra, az egysejtű élőlényekre, az állati plankton képviselőire, a gerinctelen szervezetekre gondolunk, ők érzékenyebbek reagálnak ezekre a sótartalom változásokra, és lehet, hogy ez is egy-egy ok, amit nem ismerünk, ami mondjuk egyik vagy másik fajnak a megjelenését, vagy akár kiszorulását okozhatja hosszú távon.
A Balatonban milyen ionkoncentrációk vannak? Ugye itt olvasok magnézium ionkoncentrációt, hidrogénkarbonátot, szulfátiont, kloridion. Ezek mind közrejátszanak abban, hogy egyensúlyban tartsák a Balatonnak a vizét.
Így van, és változó koncentrációban vannak jelen ezek az ionok. Minden természetes vízben ez a 8 fő ion, amelynek a keveréke megtalálható. És ez a növekedés, tehát amiről most beszélünk, a sótartalom növekedés is az egyes ionok esetében más és más. Ennek számos oka van, de alapvetően vannak olyan ionok, úgynevezett konzervatív ionok, amelyekre a biológiai folyamatok kevésbé hatnak, és vannak olyanok, amelyek nem ilyenek, és amelyekre hatnak. Itt példaként tudnám említeni a kálciumot, hidrogénkarbonátot, karbonátot, ez egy nagyon érdekes dolog, az úgynevezett biogénméz kiválás, amely az algák fotoszintézise, a hínárak fotoszintézise során bekövetkező jelenség. Ennek szemmel látható példája van, ha nyáron valaki megnéz mondjuk egy hínarat, akkor a levelén egy ilyen vékony fehéres réteg figyelhető meg. Többnyire ez a biogénméz, ami kivált. Tehát ezek ilyen dinamikusan változó folyamatok, és egyes ionok, mint például a kálcium és a hidrogénkarbonát ki tudnak válni, majd pedig akár nyár végén visszaoldódni. De ennek következtében igazából pont valami ilyesmi mondható el, hogy ezek a dinamikusan változó ionoknak a mennyisége nem is nőtt olyan mértékben, mint mondjuk a többieké. Tehát a Balaton esetében például a nátrium, magnézium az mondjuk jobban növekedett, mint a kálcium, és ugyanígy az anionok közül a klorid, szulfát is jobban növekedett, egészen egyszerűen azért, mert ott egy egyensúly áll fent, és ott mindig kiválik az a kálciumkarbonát, vagy biogén mészkő, ami az egyensúlyi folyamatoknak megfelelően ki kell, hogy váljon.
És az nem befolyásolja egyébként a sósságát a Balatonnak, hogy látjuk ezt a hektikus időjárást, és azért volt nem egyszer negatív vízmérleg a Balatonnál is. Tehát nincsenek igazán keménytelek, nincs hótakaró, ami régen volt. Ugye ez az urbanizációval van összefüggésben, hogy egyre inkább beépített a Balaton.
A kérdés első fele az, amit igazából nagyon jól meg tudnék ragadni. Említettük a beszélgetés elején a klímaváltozást. És ami ebből a szempontból nagyon-nagyon látványos, és alapvetően biztos, hogy nagyon fontos hatással van a sótartalom növekedésére, az, hogy negatív vízmérleg. Tehát ha jól emlékszem, a 2000-es évektől kezdődően talán a 7 vagy 8 olyan év volt, amikor rendre negatív vízmérleget zárt a Balaton. Ez azt jelenti, hogy kevesebb csapadék és kevesebb hozzáfolyás történt, mint a korábbi években, és ez nem tudta ellensúlyozni a párolgást. És igazából nagyon jól elképzelhető az, hogy ennek hatására töményedik a víz, úgyhogy ez valóban egy nagyon fontos tényező ebből a szempontból. És amit még nem ismerünk olyan nagyon jól, de ugye nem csak a Balatonnak a sótartalma növekszik, hanem a befolyó vizeken is észlelhető ez a tendencia, tehát a vízgyűjtőn bekövetkező változások, akár a vegetáció változása is befolyásolja azt, hogy onnan eleve mennyi sótartalom érkezik.
Mennyire kell növekedni a sótartalomnak ahhoz, hogy a tónak az élővilágát jelentősen megváltoztassa?
Nem igazán tudunk válaszolni erre a kérdésre, tehát gyakorlatilag az észletváltozásoknak a hatásait egy-két ilyen kezdeti eredménytől eltérően nem ismerjük, tehát nem tudjuk pontosan jól. Egészen biztos az, hogy ez egy szép fokozatos változás lehet, és elsősorban, ahogy említettem már, az egysejtű élőlényeket, az zooplanktont érintheti. De az élővilág egészen biztos, hogy alkalmazkodni fog ezekhez a változásokhoz.
Gondolom annál is inkább, hogyha ez lassan történik, tehát ugye nem hirtelen.
Így van, így van.
És erre egyébként lesznek kutatások a jövőben? Tehát fogják ezt vizsgálni?
Igen, szeretnénk. Egyrészt szeretnénk egy picit mélyebben megérteni az okokat, hogy melyek azok az okok, és milyen arányban vesznek részt itt a tó esetében. Másrészt pedig tervezünk ilyen mikroszkópikus algákkal végzett vizsgálatokat, hogy vajon mit okoz ez.
Igen, az jutott eszembe, hogy az urbanizációt nem lehet megállítani. Tehát, hogyha itt ugye elkezdődik ez a folyamat, mivel lehet lassítani? Mert több szakemberrel beszélgettem már, hogy a Balatonnak a beépítettsége az továbbra is folytatódni fog, mert a pénz az nagy úr, és van az az érdek, ami ezt életben tartja.
Én azt gondolom, hogy azért már önmagában a szemléletváltásra egy picit segíthetünk, amennyiben bekövetkezne. Tehát csak ne betonozzunk le mindent, ne térkövezzünk le mindent. Tehát a zöld felületeknek a megtartása az ebből a szempontból egy fontos tényező lehet.
És a szennyvízkibocsátás, mert azt is támadják a szakemberek, főleg akik a természetvédelemmel, környezetvédelemmel foglalkoznak, hogy az sem igazán jó, ami Magyarországon ma van a szennyvízkibocsátással kapcsolatban.
Igen, ebből a tekintetből azért a Balaton talán nem áll olyan nagyon rosszul. Ugye, amikor az 1980-as évek, 90-es években rendre nagy algavirágzások voltak a Balatonon, akkor felismerték azt, hogy alapvetően az algavirágzások ellen úgy tudunk harcolni, hogyha a külső foszforterhelést csökkentjük. És ebben az időszakban olyan nagy beruházások valósultak meg, mint például a szennyvízkörcsatorna kiépítése a Balaton körül, amely azt gondolom, hogy ezt a hatást ezt nagy mértékben csökkenti. Ettől függetlenül még mindig van, de hogy ennek mekkora mértéke, azt hiszem, hogy először ezt fel kéne becsülni ahhoz, hogy tényleg tudjunk arra válaszolni, hogy csökkenthető-e ezáltal, hogyha mondjuk még azt a maradék területekről el tudnánk vezetni, illetve valahol máshova és nem a Balatonba bevezetni ezeket a tisztított szennyvizeket.
Ha egy kicsit előre tekintünk, akkor mennyi évnek el, és mondjuk nem változik a tendencia, tehát marad ez ugye urbanizáció, fokozódik, stb. Mennyi évnek kell eltenni ahhoz, hogy azt mondjuk már mi fürdőzők is érezzük, hogy sósabb, illetve sósabb a Balatonvize? 50-100 év?
Hát azt hiszem, hogy annál sokkal több. Hát készítettünk egy ilyen kalkulációt, nem 100 évre, de mondjuk 50 évre előre vetítve, gyakorlatilag mondjuk egy ilyen 1000 mg per literre nőne meg körülbelül a só tartalom. Ez még mindig nem az a szint, úgy gondolom, amelyet mondjuk egy fürdőző észrevehetne.
Vannak erre kutatások vagy példák, hogy külföldön ez hogy változik? Tehát, hogy van erre példa, hogy vannak vizek, amik ugyanígy, mint a Balaton, sósabbá váltak?
Nagyon sok, igen. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy a tavak többségénél megfigyelhető ez a jelenség, sőt vannak olyan tavak, ahol ez sokkal nagyobb mértékben. Ugye ez már klímafüggő is, meg attól is függ, melyek azok a hatások, például északi területeken, ahol mondjuk a sózás sokkal nagyobb mértékű, ott nagyobb mértékű lehet ez a változás is.
A földnek az édes vízkészlete az ugyanígy veszélyben van?
Hát ilyen globális jóslatokban azt hiszem, hogy én nehezen tudnék, és nem is mernék belebocsátkozni. Nem olyan egyszerű a felszín alatti vizek kérdésköre, én azt gondolom, hogy nem olyan nagyon egyszerű. És azért óvakodok a választól, mert nagyon sok sós felszín alatti víz is van. Gondolhatunk például a szikes tavainkra, amelyek ugye ilyen talajvíz feláramlástól szikesek tulajdonképpen. Tehát ugye a talajban azért vannak olyan rétegek, amelyek sokkal nagyobb sótartalmúak, mint mondjuk amiről most beszélünk.
Nálunk az intenzív mezőgazdaság az nem befolyásolja a műtrágya felhasználás? Mert ugye azt látjuk, hogy az ökológiai gazdálkodás most már világszerte teret hódít, és Magyarországon is van cél, hogy elérjük mondjuk a 10%-ot, és ugye tudjuk, hogy az ökológiai gazdálkodásnál a műtrágya az ki van zárva. De hát az intenzív mezőgazdaságban a műtrágya felhasználás az igen jelentős.
Nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb azok, amelyek ugyan nem ilyen főionok, de mondjuk a növényi élet szempontjából fontosak, ezek a nitrogén és foszfor vegyületek, amelyek ugye az algák számára tápanyagot jelentenek. Valószínűleg az elsődleges hatását, esetleges műtrágya bekerülésnek itt ezen a ponton láthatnánk. Ugyanakkor azért bennünk is felmerült az például a szulfát kapcsán, hogy a mezőgazdasági tevékenység vajon erre hogy hat, és szeretnénk ezt a kérdést egy picit részletesebben megvizsgálni majd a jövőben, különösen annak fényében, hogy a szulfát, az nézegettük a befolyó adatokat is, és elsősorban az északi befolyók területéről érkezik. Tehát feltételezhető, hogy esetleg itt azért a mezőgazdaságnak is van szerepe a geokémiai háttér mellett.